Mentor. Mentor. A Trend FM gazdasági reality műsora. Három cégvezető, akik képesek fejlődni. A mentor állandó szakértője, dr. Molnár Imre, coach. Műsorvezető, Ércfalvi András.
Jó rádozást mindenkinek, ez a Trend FM, a délutáni monitor, egészen pontosan a Mentor műsorfolyam, a gazdasági reality itt a Trend FM-en. 9. évfolyam 6. adásánál tartunk, nem tudom, hogy ezt kiköveti még, én mindig próbálom magamnak fölírni, és dr. Molnár Imre, a mentor ötletgazdája, a vezető fejlesztő, aztán mindig kiigazít engem, és megmondja, hogy most éppen a 6. adásnál tartunk, de ez már az 5. feladat megoldása, ugye?
Így van.
Így egészen pontos. Kiegészült a csapatunk, itt vannak természetesen a vállalatok, tulajdonosai, vezetői, de kiegészültünk, itt van az Intrum CMS igazgatója, Despot Károly, és hát persze Gödri Emese, Zebrapak, Madari Szív, ÖKABC és Nagy Antal, tisztítószer.hu, és számomra itt a műsorfolyam felénél, mert hogy ott tartunk, ugye 12-13 adásnál, ez a legizgalmasabb adás, és nagyon örültem, hogy Károly eljött hozzánk, mert így Imrével ez egy nagyon izgalmas műsor lesz. Ugye kockázati térkép, ez volt a feladat a vállalkozásoknál, pénzügyi, szervezeti, gazdasági, technológiai kockázat és minden más. És ebben a mai világban azt gondolom, hogy ez piszkosul érdekel mindenkit. És hát az is érdekel persze, hogy a vállalkozások hogy oldották meg ezt a feladatot. Imre Károly, akkor kezdjétek ti egy rövid körrel.
Okay. Valóban, tehát kockázat, térkép, kockázat menedzsment két lépcsőben, mondjuk így, a mostani és a következő feladat is erről szól. A mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan értékelik a cégek a saját várható piacukon felmerülő kockázatokat, akár technológiai, akár szervezeti, akár gazdasági, szabályozási szempontokat figyelembe véve. Azt vártuk tőlük, hogy felrajzoljanak gyakorlatilag egy ábrára, föltegyék a legfontosabb kockázatokat, és látható legyen számunkra, és természetesen legfontosabban számukra is, hogy miért pont olyan kockázatokkal kell a későbbiekben foglalkozni, mondjuk úgy, hogy forgatókönyv szinten, amelyekkel foglalkozni fognak. Mert azért lássuk be, mindenféle kockázattal nem tudunk foglalkozni. Azért sajnos van veszély, de egy atom támadással kapcsolatos kockázatot nem a műsorban fog megoldani, és a cégek egyszerűen nem tudnak erre érdemben készülni, ahogy szerintem senki. És van még egy pár ilyen kockázat is, de azok a kockázatok, amelyek valamelyest előre láthatóak, és ezek bekövetkezés valószínűsége nem a nullával egyenlő, viszont a hatása a cégükre kifejezetten jelentősnek minősíthető, azokkal kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy felelőtlen az a vállalkozás, aki nem gondolkodik előre valamilyen módon. Valamilyen forgatókönyvet, valamilyen alternatívát dolgozzon ki arra vonatkozóan, hogyha egy nem várt esemény bekövetkezik, és abban egy várt, de nem vágyott esemény bekövetkezik, azzal kapcsolatban mit fog tudni kezdeni. A következő adás fog erről szólni, hogy vajon mit lehet kezdeni ezek a kockázatokkal. Most ebben az adásban azt vártuk tőlük, hogy gondolják át, hogy honnan jöhetnek ezek a kockázatok, milyen súlyúak tudnak ezek lenni, és miért pont azokkal kell foglalkozni, amivel.
Mi minden történhet velem, ugye? A következő, meg a vállalkozásom a következő. Despot Károly, Intrum.
Ugye mi, mint Intrum, azok az ügyfelekkel találkozunk, akik valami okból kifolyólag egy negatív szenárióba kerültek az életük során, és most, hogyha az adáshoz fordítom az analógiát, akkor valamilyen kockázatot nem jól tudtak felmérni, és ezt látjuk, ez milyen problémákat okozhat. Tehát azt gondolom, hogy Imre is mondta, tényleg az elmúlt pár évben olyan kockázatok bekövetkezésével találkoztunk, amivel mondjuk 5 évvel ezelőtt szerintem senki nem gondolt volna, mert bár volt egy krími háború már, illetve volt már korábban is madárinfluenza, de most ez a kettő, ami most bejött Covid és a mostani háború kapcsán, azok szóval kockázatok valósultak meg, amik feltételezhetően a döntéshozóknál is csak nagyon-nagyon kis valószínűséggel szerepeltek, és mégis a bekövetkezésüknek a hatása össztársadalmi szinten óriási. Most nyilván mi ezt mikroszinten látjuk, hogy egy-egy ügyfél, ha mondjuk egy számláját nem tudja fizetni, akkor jól mérte föl előtte a kockázatait, hogy belekerült ebbe a helyzetbe.
Az kiderül egyébként az Intrum számára? Vagy csak az, hogy nem?
Hát ugye borzasztóan vegyes, mert most akár ilyen pszichológiai magasságba is el lehet menni, hogy túlfogyasztás, tehát hogy mi az, amire tényleg szükségem van, ez a vágy vagy szükséglet, hogy tényleg szükségem van-e mondjuk egy következő iPhone-ra, vagy egy nagyobb autóra, vagy meg tudom engedni a felújítást, lakást, vagy menni egy hétvégi házat. Néha, hogyha azt gondolom, hogy igen, és egy olyan konjunktúrában vagyok, olyan munkaerőpiaci környezetben, hogy ezt tudom teljesíteni, akkor ez abszolút jó, hát ez pörgeti a gazdaságot. Tehát minden ilyenfajta fogyasztás, ez rendben van, de itt lép be a kockázatkezelésnek a kérdése, hogy fel tudom-e azt mérni, hogy mindig ilyen helyzetben leszek-e, és a makrogazdasági környezet is mindig ilyen helyzetben lesz, tehát hogy olyan vállalásokat érdemes tenni, amit utána tudunk teljesíteni.
Azért mondtam, hogy nagyon várom, hogy tegye re ebbe a műsorfolyamban, mert már tavaly is, meg azért is beszélgettünk, és ez most egy különlegesebb helyzet? Mást vártál most a vállalkozások vezetőitől ebben az évben, ebben a körben, mint amit egy normál, ahhoz képest, hogy mondjuk nincs Covid, nincs háború, nincs semmi más?
Mindenképpen azt vártam, hogy az érzékenység az megnő. Hmm. Tehát tényleg azt gondolom, hogy ha most ezt az utolsó 3 évünket nézzük, akkor lehet, hogy előtte 20 évig nem történt hasonló.
Most folyamatosan érzékenyek vagyunk.
És most erre érzékenyek vagyunk, meg most nyilván mindenki mindenhez aztán ért is, mert lett először vírus szakértő, aztán a gázár szakértő, tehát hogy, de valahogy ez szinte szükségszerű is lesz, tehát hogy ezen jelentünk, de egyszerűen szükségszerű is lesz a vállalkozásoknak, hiszen ezek most már belépő kockázatok, és akkor még majd a gazdaság politikai kockázatról még majd nyilván beszélünk is, hogy infláció, ami meg aztán végképp kihat minden egyes vállalkozás életére.
Oké, egy színházigazgató mondta, azt hiszem, hogy már elsütöttem, hogy ugye 3 évig virológus volt, most meg brókernek kell lennie itt Budapesten, hogy nagyjából meg tudja mondani, hogy honnan kell venni gázt meg áramot. Jó, menjünk egy rövid kört, jó Imre? Te meg akkor majd mindig, meg persze Károly is mindig mondjátok majd, hogy mi volt az aktuális észrevétel. Madarisszív, Öko ABC, környezetbarát, tisztítószerek és illatspecialista vagy, de az még egy picit odébb van a karácsony, ugye meg ezek a hetek, mert nem sokkal.
Attól már most is lehet.
Attól már most is lehet.
Illatos az ember.
Akkor inkább azt kérdezem, hogy mi volt az, amit a legnehezebb volt feltérképezni. Itt az Imrével azt beszélgettük, hogy egy pénzügyi, szervezeti, gazdasági, technológiai, milyen kockázatok vannak még? Te mondtál egy csomót.
Szabályozási.
A múlt adás végén.
Igen. Hát csak hogy megint kicsit segítve, tehát hogy szűri nálad, két markáns halmaza jelent meg a kockázatoknak. Az egyik a helyettesíthetőségednek a jelentős kockázata, tehát hogy mennyire... Uh-huh. Van mensó, meg te vagy a drive ezen a téren. Másrészt te ugye kifejezetten B2C piacra tolod, és ilyen értelemben az a fajta folyamatosság, ami a technológiai platformot jelenti, tehát nagyon örültem, hogy bekerült az információbiztonsági környezetnek a stabilitása, mint egy ilyen fontos tényező. Ennek örültem, hogy benne van, mert ez valóban így van. Tehát ha nincs webshopod, nincs bevétel, tehát nem működik így az eladás.
Igen, ez a one-man show, amit te is mondasz, ez tényleg egy óriási kockázat, viszont egészen eddig a feladatig fel sem fogtam, hogy mekkora, hogy mennyire szerte ágozó, hogy ehhez az egyetlen egy elemhez mennyi egyéb pici, apró elem 4-5 tartozik, amit hogyha nem veszek figyelembe, és nem dolgozom ki rá már most a forgatókönyvet, akkor bizony a kollégáimnak nem lesz semmilyen eszköze, hogy azonnal nyilván meg lehet oldani minden helyzetet, de akkor azt az időt tudjuk lerövidíteni, ahogy reagálunk rá. Volt például már olyan eset, hogy az ügyfelek észre se vették, hogy én például kivonultam a rendszerből, akár tudatosan, akár egy baleset miatt, de ez akkor is rávilágított arra, hogy muszáj, hogy legyen mindig egy B-terv.
Én azt hiszem, hogy általam látott, feltérképezett KKV-knál ez egy nagyon általános probléma, hogy nagyon az alapító tulajdonos vezető fejében lévő tudásra alapoz a Igen. napi működésben a cég, és még nem tudtak elég időt fordítani arra, hogy például folyamat alapra áttereljék ezt a dolgot, amikor dedokumentálják azokat a kulcs, ezt tudják, hogy értékteremtő folyamatokat, amely alapján a bevétel és az ügyfélkiszolgálás történik, legalább ezek legyenek úgy ledokumentálva, hogyha valaki új belépő érkezik, és követi ezen feltárt folyamatnak az egyes lépéseit, akkor túl nagy hibát nem tud elkövetni.
Igen, ez egyébként azért is érdekes, mert ezt már mi is tudjuk, körülbelül egy éve, hogy ezeket a folyamatokat le kell írni, és el is kezdtük. Na most az első probléma mi, csak hogy némi praktikus dolgokkal is szolgáljunk a rádió hallgatóknak. Nálam például az fordult elő, hogy én elkezdtem ledokumentálni ugye egy folyamatot, de macera, mert belépsz a programba, megírod a mondatot, kilépsz a programból, és most ezt most már úgy csináljuk, hogy az egyikünk csinálja és mondja, a másikunk ül mellette gépnél, és leírja az egész folyamatot. Ez nagyon-nagyon felgyorsítja, ami még felgyorsítja az utó munkát tulajdonképpen, hogyha egy hosszú folyamatunk van, akkor az elejére mindig beírjuk azt az 5-6 nagyon gyors kulcsfontosságú pontot, ami aztán a 28 soros folyamat ábrát így ráncba kapja, vagy nem tudom, hogy ez így érthető-e, szóval, hogy van neki egy ilyen bevezetője.
Igen.
Valahol ez is egy szakma, tehát egy folyamatot feltárni, a folyamatot dokumentálni, vizualizálni, és gondoskodni annak a betarthatóságára, azért lássuk be, azért nagyon sok olyan folyamat van, a multik is ebbe zseniálisak, nagyon jól föltárják a folyamatot, akkor csak egyszerűen betarthatatlan. Tehát valóságban nem így működik a cég, ahogyan dokumentálják a folyamataikat. Egy rengeteg cég szenved ettől a dologtól. Viszont azért lehet úgy is föltárni egy folyamatot, ahogy a valóságban működik. És itt ez a lényeg. A valóságban tényleges működő folyamatoknál lehet rájönni egyáltalán arra, hogy na mit lehetne gyorsabban? Hol van duplikáció? Hol van olyan control point, amely adott esetben felesleges, vagy éppen nagyon hiányzik, mert ezen áll vagy bukik a következő lépésnek a hatékonysága, stb. A valóságosan működő folyamatokat kell tudni feltárni, de ez az tényleg egy külön szakma.
Igen.
Na nézzük ezt a kockázati térképet, akkor Intrum meg Despot Károly szempontjából, vagy szemszögéből. Te hiányoltál valamit?
Én azt láttam, hogy a leghangsúlyosabb ez a kereskedelmi politikai kockázat volt, ugye a partnerekkel való együttműködésnek a feltételrendszere, ami megjelent üzletpolitikai, pénzügyi jellegű kockázat, vagy finanszírozási kockázat. Én úgy láttam, hogy ez nagyon jó struktúráltan szerepelt, és ennek a cég életére való hatása is nagyon kidomborította Szilvin. Tehát ez egyértelmű, hogy mik azok a 2-3 kulcs kockázatok, amire fókuszálni kell. Talán mi hiányzott egy picit, de tudjuk mindannyian, ez a legnehezebb, a bevezetőben is erről beszéltünk, hogy egy ilyen kockázatnak mi a bekövetkezési valószínűsége. Ugye ez borzasztóan nehéz meghatározni. A héten voltam egy konferencián, és a Hernádi, a MOL vezérigazgató egy Tyson idézettel hozta fel ezt a kockázatot, hogy mindenkinek addig van egy nagyon jó kockát kezelése, amíg belép a ringbe és kap egy óriás nagy pofont. És ezt annyira frappáns idézetnek tartom, hogy amikor nem számolunk egy kockázatnak egy valós bekövetkezése, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy most mennyi, 1%, 5%, vagy 30%. És nyilván az elmúlt 3 év, azt szerintem azért most talán ebben érzékenyített minket, hogy picinek tűnő kockázatokból is óriási kockázat lehet. Tehát azt gondolom, hogy talán ez az, amiben lehet még fejleszteni ezt a kockázati térképet, hogy jobban mérlegelve odarakni mondjuk bekövetkezési valószínűségeket.
Azt azért hozzá kell tenni, hogy egy kockázat becslés, az mégiscsak egy becslés. Tehát, hogy természetesen, aki jobban tud becsülni, annak könnyebb az élete, de ez egy csomó minden rége, az egy projektmenedzsment nagy részében is becslésről szól, hiszen valahol tartunk egy összetett projektben, hogy hol tartunk most éppen, az is csak egy ilyen hasraütés eredményeként jön ki. Tehát, hogy azért ez nem egy ilyen egyszerű matek, hogy kiszámolom, hogy éppen hány százalék az esély, becsülni kell tudni. Viszont az a jó hír, hogy mindenki a saját területén szenior tapasztalattal bíró kolléga, és azt hiszem, hogy náluk jobban nem tudnák megbecsülni a saját piacukon, viszont becsülni tudni kell, tehát ez teljesen egyetértek, hogy ez része a feladatnak, hogy mögé tegyen egy valószínűségi százalék.
Hát kérdezem meg mind a hármatokat, hogy kinek írtátok most ezt a kockázati térképet, vagy kinek rajzoltátok föl legfőképpen? Most azon túl, hogy persze itt vagyunk a Trend FM-en, a mentorban, ez egy gazdasági reality, itt van az Intrum szakértője, itt van az Imre, azon túl.
Abszolút saját magamnak, szóval, hogy az első fókusz az volt, hogy az én szemszögemből mi az, ami kockázat lehet a cég vezetésében, de volt ott egy másik aspektus is, hogy a kollégák szemszögéből, hogy ők hogy látják ezt a milyen potenciális veszélynek vannak ők kitéve, hogyha mondjuk én kiesek a rendszerből, és akkor erre is tényleg kidolgozni egy oda-vissza csatornás módszert, hogy...
Egy protokollt?
Egy protokollt, igen, illetve nagyon fontos lépéseket, ez legyen akár amit szerintem nagyon sokan elfelejtünk, a munkatársaink oktatása. Sokszor annyira evidens, hogy mondjuk egy-egy munkatárs tudja a dolgát, vagy ismeri a terméket, de ő soha nem a tulajdonosi vagy a szakértői fejjel fogja ezt gondolni, hanem mindig a saját szemszögéből. Úgyhogy mi például most bevettük azt is a rendszerbe, pont ma délután lesz az első ilyen oktatási anyagot, amit elkészítettem, és ez nekik is egy mankó lehet ahhoz, hogyha én kiesek a rendszerből, akkor ők azokat a szakmai dolgokat, amiket én tudok, sokkal jobban, magasabb szinten, profibb szinten tudják továbbvinni.
Nagyon kíváncsiak arra is, mondjuk, hogy Antin, ugye Antal tisztítószer.hu, környezetbarát tisztítószerek, régi motoros, profi, az első vagy 5-6 adásból kiderült már, hogy mennyire vagy tudatos. Volt olyan kockázat, ami most attól, hogy ezt így lerajzoltad, kiírtad, gondolkoztál ezen egyedül vagy csapatban, azt majd megmondod, ami újonnan jött föl?
Igen, volt. Egyébként ez a marketing stratégia, és amit ugye elkezdtünk már bevezetni, és a múlt adásban ugye érintettük, azt vettük észre, hogy a megemelkedett forgalom kiszolgálása, és amiatt elakadás, az egy olyan kockázat, amire nem is gondol az ember, mindig arra vágyik, hogy nagyobb legyen a forgalom, vagy több legyen a bevétel.
De hogy annak megfelelő rendszer is ott legyen a háttérben, igen, a vastagabb cső kezd... ott legyen. Az...
Igen, igen. Tehát, hogy ugye egyrészt az átengedő képessége, annak a terminálnak nagyobb legyen, illetve a kezelési sebesség, tehát a bejövő részecskéknek a kezelési sebessége, az nem mindegy, hogy most mennyi idő alatt megy, és itt rögtön kiderült, hogy az SAP-t össze kell kötni a webáruház, ez egyébként megvolt, csak voltak benne hibák.
Nem úgy működött, ezt mondtad is.
Meg a postaprogrammal össze kell kötni, az meg nem annyira egyszerű most jelenleg, tehát ott van egy probléma, amin most dolgoznak többen is, és remélem most már minél hamarabb megoldják, és akkor van egy kolléganő, akinek konkrétan 3-4 óra ideje felszabadul.
Te helyettesíthető vagy a cégnél? Jagod is Tamás mondta, azt pár éve nyerte meg a mentort, emlékeztek, hogy az Imrének meg Károlyok itt voltak. Ő mondta azt, hogy akkor működik majd jól a cég, hogyha egy hónapra úgy tud eltűnni, hogy egyik nap eltűnik, és egy hónap múlva jön vissza. És ha működött a cég, és minden, na akkor jó vezető, akkor jó líder, és akkor jó volt jó a cége. Aztán meg is nyerte a mentort. Szóval helyettesíthető vagy?
Figyelj, az a helyzet, hogy az én egyik feladatom az, hogy folyamatosan leírjam azt, hogy mit csinálok. Például, hogy válaszoljak a kérdésedre, én egy fele más választ adok neked, hogy igenis, meg nem is. Tehát azt gondolom, hogy mindenki egy kicsikét másképp látja a világot, és mindenkinek más az intuíciója, vagy más az, ami, ahogy ő csinálja, és szerintem, amikor én már kvázi nem leszek a pályán, ezért, azért, vagy amazért, és esetleg az örökösök viszik tovább a céget, teljesen más világban, teljesen másként
fogják vinni. Nem ennyien messze, vinni. Holnap. Csak azért mondom, hogy a szívén jutott eszem, hogy amikor ennyi kockázat van, és ennyi, a ringben rendben van a Tyson, de az legalább tudta, hogy kitől kaphat pofont. Lehet, hogy rúgják, lehet, hogy ütik, lehet, hogy balos vagy jobbos, horog vagy egyenes, de tudta, hogy ki fogja ütni. Itt most azt se tudjuk, hogy ki üt holnap.
Oké, figyelj, szerintem a megoldás az az, hogy felkészülök. Ami azt jelenti, hogy ha nekem az a feladatom, hogy bemenjek a ringbe, akkor igenis beszerzek egy pofozógépet, aki néha lekever nekem egy sallert azért, hogy érezzem a vérízét a nyelvemen. Tudod, tehát, hogy egyébként nem... nincs értelme az egésznek. Tehát én a felkészülésnek a híve vagyok, tehát hogyha mit tudom én, az Imrével akarunk motorozni esetleg, akkor nekem abból föl kell készülnöm. Tehát nem az lesz, hogy ráülök rögtön a 1002-es motorra, és a húzzuk akkor csontig, hanem akkor lehet, hogy
először
fokozatosan...
Először az Imrét, hogy megy neki, igen.
Igen, igen, azért, mert tudom, hogy szerettem motorozni, és én is szerettem. De már rég nem motoroztam, és ezért föl kéne szívnom magam ez ügyben. Tehát azt gondolom, hogy helyettesíthető vagyok. A személyem az nem helyettesíthető. A munkaköröm igen.
Oké. Ez a 3 év érzékenyített minket, sokat vállalkozókat. Rengeteg emberrel beszélsz meg vállalkozásnak. Látod akár csak az anyagát, Károly. Kíváncsi vagyok, hogy nagyon sokat fejlődött a magyar KKV-szektor ez ügyben?
Azt én ezért válaszolni, mert szerintem most ebben a pillanatban baromi nehéz helyzetben vannak a KKV-k a finanszírozás miatt. Tehát az elmúlt 10 évben körülbelül egy konjunktíra miatt egyszerűen olcsó volt a pénz, most pedig megdrágult, méghozzá nagyon megdrágult. Tehát azok a cégek, amelyeknek pillanatnyilag nincs, nem biztosított a finanszírozása, most baromi magas kamattal tudnak felvenni hitelt. Tehát most itt mondjuk növekedni ilyen 15% fölötti hitelkamatok mellett, valószínűleg nehéz. Tehát azt gondolom, hogy ezért nehéz összehasonlítani ezt a két helyzetet. Ugyanakkor minden válság egy lehetőség is, tehát azt is azt gondolom, hogy pont amit a konjunktúra magával hozott, hogy bővült a munkaerőpiac, és szinte teljes foglalkoztatottsága van, az azt gondolom, hogy egy válságban talán hatékonyság irányába fog elmenni. Tehát elképzelhető, hogy a KKV-knak is keresni kell nagyon intenzíven az automatizálási lehetőségeket, a belső hatékonyságbeli programokat növelni, mert máshogyan a finanszírozás meg megdrágult, és egyébként a munkaerő piac is, hogy az inflációs hatások miatt drága, tehát keresni kell azokat a lehetőségeket, ahol a költséghatékonyságot tudják növelni.
Oké, akkor a szünet előtt még jön MSZ, jó, Gödi MSZ, Zebrapak, és az ő kis térképe, kockázati térképe. Volt valami élményed ezzel kapcsolatban?
Igen, hát a térképrajzolás az elmaradt, de nagyon vizuálisan működöm. És eznek a feladatnak eddig talán a legjobban ennek örültem, mert pont a vizualitás miatt fogtam, és mint egy ilyen külső személy, úgy felülről ránéztem újra az egész tevékenységre. És megnéztem, hogy hol vannak azok a folyamataink, amik jól vannak leírva, vagy kevésbé. Rácsodálkoztam valamire, hogy ezt mi így csináljuk, ez nem biztos, hogy...
Le vannak most leírva egyáltalán? És van biztos, ami nincs leírva, nem?
Vagy nagyon mindenle? Sok folyamatunk van leírva. Uh-huh. Pontosan emiatt, mert amikor a Covid-nak köszönhetően jött az első oltás verzió, aminek örültünk is, de ugye ott volt benne, az is egy kockázat volt, hogy úristen, pont ezt a olyan fajtát kaptam, és abban az időszakban, amiről mondták, hogy ez ilyen, meg olyan rossz, meg stb. Úgyhogy én akkor elkezdtem egy vállalkozási bibliát írni, ami tényleg még a SZTK-ba a padon is jegyzeteltem, hogy mit hol találnak meg, hogyha én velem itt valami történik. És most ez újra bekapcsolt ez a szerkezet nálam, ami egy kicsit nekem olyan volt, hogy a jövő nemzedéknek írom. Tehát például a mi gyerekeinknek, akik valószínűleg átveszik majd tőlünk ezt a vállalkozást és tovább viszik, hogyha velünk valami történik, akkor oda leül ezzel a kis könyvecskével vagy a programmal, és elkezdi felolvasni belőle, hogy mi hogy gondoltuk ezt. De nem azt mondom, hogy ez a jó, hanem hogy mi így csináljuk ezt, és mikre figyeltünk innen. Oda. Ugye ebben benne van az, hogy mi borzasztóan szabálykövetőek vagyunk, tehát erről legenda van a cégen belül, amikor az üzlettársam beszokta mutatni, hogy én egy telephelyen belül hogy mentem át egy gyalogátjárón, ezt majd, hogyha lesz alkalom, akkor megmutatjuk nektek. És ezen hetekig tudunk nevetni, hogy egész egyszerűen ez a levetítve a saját cégünkre.
Jobbra nézem, balra nézem, meg jobbra nézem, megint balra nézem.
Nagyon fontos, de igen, tehát hogy én még elmentem 3 métert előre, és utána kanyarodtam be balra egy olyan telephelyen, ahol sehol senki nem volt, és 5-tel lehet közlekedni, de ott és volt a gyalogátjáró, és derékszögbe, igen, ilyen kis sportolói múltamat azért, hogy szóval, na, hogy nálunk így működnek a cégek. Amikor a sales-esnek átadtam azt, hogy neki hogy kell az árajánlatoknál mire figyelni, meg egyebek, azt mondta, hogy nem vagy normális, ez egy NASA pilótának a tele így sárga, ez az, na mindegy. Szóval nálunk ezek vannak, léteznek, de ugyanakkor arra ránézni, vagy a COVID alatt fölébredtünk egy olyanra, hogy és mi van, hogyha az, akit mi céget képviselünk, holnaptól valami történik, és nem tudsz állítani. És egy olyan dologgal mentünk előre, ami most ott van, hogyha ez nincs, akkor van az.
Ez ugyanaz a forgató, most is lehet egy olyan beszállító, egy olyan piaci partnerem, bárki, nem? Aki holnap eltűnik. Hát ez a Covidnál is így volt, meg most is így van. Most igen, máshonnan kapom a fülest.
Hát abszolút egyébként MSZ dolgozatában pont ez volt, ami nekem nagyon megnyerő volt, hogy nagyon részletesen dolgoztak ki az adott kockázatelemeknek a hatását az üzletre, és aztán a végén akkor még összegezte, hogy mik azok ezen belül a részletesen kibontott kockátok közül, amire aztán nagyon kell figyelni, mi ez a 3, és ebben benne vannak valóban ilyen hatások, hogy mondjuk az egyik gép beszállító, vagy az ellátási lánccal kapcsolatos kockázatok, hogy érintik az üzletmenetet.
Ugye ez a lényegemről, hogy ebbe az egész műsor folyamban, most ebbe a két részbe itt a mentorba, hogy most itt a térkép, de azoknak a kockázatoknak a hatásaival is tisztában kell lenni. Súlyával, súlyozottságával, hatásaival, és aztán a kivéthetőségével.
Igen, nem, vagy a kezelésével. Nem, lehet, hogy nem védhető.
Azért néztem rá, de tudtam, hogy te tudod a megfelelő kulcsot.
Köszönöm.
Ez lesz akkor a következő adásban.
Ez a következő adásban lesz, így van, mit tudunk kezdeni ezzel a kockázatokkal. Ha el akarjuk viselni, akkor vajon lehet erre valamilyen tartalékalapot képezni, lehet-e bármilyen az elviselést segítő dolgokat. Még egy dolog jutott eszembe, hogy hallgattalak titeket, ami egyébként a konzultáció során felmerült, de a dolgozatokban és mindegyik kötőkére igaz ez, talán kicsit alul értékelt kockázat, de most is érintettük valahogy valamilyen szegletét ennek. Ez pedig a tudásmenedzsment, a tudásmegosztás és a tudásvesztésnek a kockázata. Tehát ebben a mostani közegben szinte borítékolható, hogy a munkaerőpiaci helyzet, tehát a munkavállalók mozgása, vagy azért, mert a munkáltatók rákényszerülnek, hogy elküldjenek embereket, vagy azért, mert rákényszerül a munkavállaló, hogy a megemelkedett rezsiköltsége miatt a magasabb bérér elmenjen dolgozni oda, ahol meg tudják őt fizetni, még akkor is, ha nem akarna elmenni. Szóval ez a munkaerőpiaci vándorlás, ez hoz magával a cégek számára egy olyan kockázatot, ami a kulcs emberek tudásának a vesztésével.
Nem kell, hogy elmenjen, csak szét van esve, mert várja a számlát, fogalma sincs, hogy mi történik. Én szerintem ez legalább annyira érdekes és izgalmas, nem?
Igen, ez is. És hogy ugye fene tudja a pontos számot, de vannak tanulmányok erre vonatkozóan, hogy minden szervezetben a szervezeti tudás, annak akár 70-80%-a is úgynevezett tacit tudás. A tacit tudás pedig azért hívják így, mert az egy olyan furcsa tudásforma, ami nem leírható. Nem lehet explicit módon átadni, dokumentálni. A tacit tudás a szenior embereknek, aki ezerszer sütött már valamit életébe, az csukott szemmel is meg tudja csinálni, és a kezében érzi az arányokat. Neki nem kell a receptkönyv hozzá. Aki szenior valamilyen munkakörnyezetben, az fél információkból is már tud tovább lépni. Ez a fajta tacit tudás, ez írtó nehezen írható, úgy mondják, hogy explicittét tehető. gondoljunk csak arra, és beszélgettünk erről, hogy például az, hogy kell biciklizni, az nagyon bonyolult lenne leírni.
Azt meg tudom mondani, hogy mit gyakoroljon, hogy aztán végén tudjon biciklizni.
De semmi garancia rá, ahogy a folyamatok esetén, most így leírtok valamiket, hogy ha ezt is így csinálja, akkor a végén az lesz a végeredmény. Hát egyáltalán nem garantálható.
Hát ha 30 km után még mindig nem biciklizik, és azt gyakorolt, amit mondtam, akkor nem alkalmas arra a posztra.
Nem biciklizik, hanem elesik az első 100 méter.
Nem tudod leírni.
Megtörli,
hogy kell biciklizni, viszont, bocsánat, megmutatni meg tudod. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb...
Ja, az benne van a paklum, persze.
Pontosan, tehát sokkal egyszerűbb a tacit tudást úgy átadni, hogy megmutatod, hagyod, hogy figyeljenek, nézzenek téged. Na, csak azt akarom mondani, hogy minden cég küzd ezzel a tudásmenedzsment dologgal, próbálják különböző motivációs rendszerekkel ösztönözni a szenior embereket, hogy legyenek kedvesek, munkaidőjük egy részét töltsék azzal, hogy leírják, hogy átadható legyen, hogy mindenféle tudásbázisokat építenek a cégeknél, de összeszóval én még életemben nem láttam olyat, ami ez jó lenne és működik, mert a ténye annak, hogy a szenior emberekben a tapasztalt mestereknek a tudása, az nem leírható.
Talán még az is a rákfenéje szerintem a mai KKV-knak, hogy a cégvezetők át se akarják adni ezt a tudást, mert féltik, hisz mindig jön a kifogás, hogy ezt én tudom a legjobban, ezt rajtam kívül senki nem tudja így csinálni, és én azt tapasztalom, hogy ugye egyáltalán nem merjük delegálni se a tudás, se a tapasztalatokat. Ezáltal ugye mi, mint cégvezetők nem nyerünk időt, nem tudunk feltöltődni, és akkor igen, innentől kezdve már elindul egy körforgás, hogy akkor veszélyben van akár az egészségügyi állapotunk, de egyszerűen muszáj ellazulni abba, hogy mi az, ami átadható, és mi az, amit könnyedén át tudunk adni, akár a kollégáknak, nem csak írott formában, de tapasztalatban is, amit te mondasz, és nem kell görcsösen ragaszkodni ahhoz, hogy ezt a cégben csak és kizárólag én tudom a legjobban.
Ezt ifjúságbeli problémák látod inkább, vagy egy ilyen üzletpolitikai kockázatnak, hogy a tudás bennmaradjon a cégben?
Szerintem ez egyrészt generációs probléma, hogy ezt láttuk a szüleinktől, hogy fiam, ezt én tudom
majd
a legjobban.
Majd én megcsinálom, sokkal hamarabb megcsinálom. Igen. Sokkal kevesebb piszokkal mondja, hogy mama is nem engedi a lányát oda a feltétlenül.
Meg azért mondjuk ki, ez macera átadni egy tudást. Ez ugyanolyan, mint amikor a kisgyereket megtanított tésztát begyúrni, hát a konyha olyan lesz tőle, hogy úristen, és utána 3 napig takarítok, de ezt egyszer vagy bevállalod, vagy nem. Igen, szerintem ez lehet hiúsági kérdés, hogy ezt akkor is csak én tudom, hiszen rossz látni azt, hogy ja, egy másik valaki ezt talán jobban tudja, vagy őt az ügyfelek jobban szeretik. De az nem baj, hogyha mi cégvezetők azt tudomásul vesszük, hogy a munkatársaink bizonyos szektorban jobbak nálunk, okosabbak nálunk, az a dolguk. Nekem nem kell mindenben tökéletes lenni. Nekem a cégvezetésben
ezért
kell
volt klassz,
jól lenni.
Ezért volt klassz, amikor majdnem azt mondtam, és gonoszkodtam, hogy pedig a te céged egy one-man show, ugye azt mondtad, de ugyanakkor meg nem, mert az
de
előző feladatot
kollégáim,
meg szépen átadtad,
igen.
És azt mondtad, hogy ezt te le tudtad tenni, és delegáltad. Ilyen nem is volt még a mentornak ebben az év folyamában, nem volt erre példa. Azt hiszem, nagyon röviden, mert elszaladt az időnk, jól elbeszélgettetek, köszönöm. Pontozzuk akkor a Szilvit, nézzük meg, jó?
7.
Én is hetet adtam.
Köszönöm szépen, tehát Madari Szilvi, ÖKBC 7 pont, ebben a körben egy pici szünet, és aztán folytatjuk majd Nagy Antal, tisztítószer.hu és Gödrémes a Zebrapak, és ez még mindig a Mentor, a Trend FM-en a gazdasági reality, a 9. évfolyam 6. adása, mindjárt visszajövünk.
Ez volt a Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora. Az adás visszahallgatható a trendfm.hu/mentor oldalon.